Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Pénteki adásunk témái: az ember álljon a tudományos kutatás középpontjában. Parolin Bíboros megnyitotta az Európai Tudomány Nyílt Fórumát. Az üldözött keresztények támogatása a magyar külpolitika szíve közepében. Interjú a Vatikánban tárgyaló Szijjártó Péter külügyminiszterrel.
Az ember álljon a tudományos kutatás középpontjában. Parolin Bíboros megnyitotta az Európai Tudomány Nyílt Fórumát. Szeptember 2. és 6. között tartják Triestben az Európai Tudomány Nyílt Fórumát, melyen az ökológia és a fenntarthatóság témakörét járják körül az előadók. A vatikáni államtitkár tolmácsolta a pápa szavait a találkozón. Arra biztatta a kutatókat és a vállalkozókat, hogy hitük vezesse őket az átfogó emberi fejlődés elősegítésében. A tudomány, a technológia, a társadalom és a politika kiválóságai cserélnek eszmét egymással ezekben a napokban, környezetről, közegészségről, fenntarthatóságról, Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája fényében. Az észak-olasz város Triest ad otthont idén a 2 évente megrendezett Európai Tudomány Nyílt Fórumának, melyen több mint 150 nemzetközi rangú esemény, konferencia és kiállítás várja a nagy közönséget szeptember 1. hetében. Ferenc pápa üdvözletét Pietro Parolin bíboros államtitkár adta át megnyitó beszédében. Hit és tudomány testvérként tekinthet egymásra, mert alapvetően fontos szolgálatot végeznek az egész társadalom javára, állapította meg a vatikáni főpásztor. Az egyház elkötelezetten segíti az emberi méltóság és fejlődés előmozdítását párbeszédben a tudomány világával. A két terület közötti átjárhatóság lényegbe vágó az emberiség békés együttélését fenyegető, sürgős kérdések megválaszolására. Félő, hogy az emberiség tévútra kerül, ha elhanyagolja a tudomány által nyújtott hatalmas lehetőségeket, és az ember mélyen gyökerező vágyát arra, hogy többre törekedjen. Parolin bíboros beszédében kifejtette az emberiség kapcsolatát a környezettel, a technológiával és önmagával. Sajnálatos módon az emberi viselkedés olykor pusztító hatással van a teremtett világra, amint azt például a fajok eltűnése, vagy az emberi élet javítását szolgáló tudományos haladás igazságtalan elosztása mutatja. Mindenkinek fel kell vállalni a felelősségét közös otthonunk megóvására. A tudomány önmagában nem tudja megoldani az emberiség ökológiai problémáját, figyelmeztetett a szentszéki államtitkár. Az egyház ezért igyekszik a hit hozzájárulásával segíteni, átfogó szemléletet adni a tudományos megközelítésnek. Ezt nevezzük átfogó ökológiának. A hit is felelős akar lenni közös otthonunk gondozásában, meghallgatva a tudományt, szem előtt tartva Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának magvas gondolatát, miszerint minden mindennel összefügg. A technológia olyan ütemben fejlődik, hogy kevés időt hagy a mélyebb etikai megfontolásokra. Fel kell tennünk a kérdést, vajon mindaz, amit technikailag meg tudunk valósítani, etikailag is helyes-e? Az ismeretközlés is teljesen átalakult a digitális robbanás és a globalizáció következtében. Az egyház aggodalommal figyeli ezeknek a tendenciáknak a hatását a fiatalokon, akiknek az agyszerkezetét átformálja a folyamatosan özönlő információ. A tudomány és a hit egymással karöltve adják meg a megfelelő nevelést a fiatal nemzedéknek egy teljes és hiteles emberi élet megéléséhez, az új digitális nyelvezet kihívása közepette, mely képes módosítani az emberi gondolkodást és a kultúrát. Parolin bíboros kitért a COVID-19 járvány elején tapasztalt téves információk terjedésére is. Előbb mindenkinek alaposan át kellene gondolnia, hogy milyen fontosak a szavak és az adatok, és csak azután cselekedni. Beszédében ezután a haladás és a fejlődés eltéréseiről szólt a szentszéki államtitkár. A haladás a képességek és a lehetőségek fokozatos növekedését jelenti, aminek azonban nem minden formája jó. Az átfogó emberi fejlődés ezzel szemben tágabb folyamatokra összpontosít, melyek kiszélesítik az egyének döntését, javítják jóléti kilátásaikat. Ezáltal hozzásegítik mind az egyéneket, mind a csoportokat ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban kiteljesítsék a bennük rejlő potenciális lehetőségeket. Ahhoz, hogy az emberiség figyelmét a fejlődésre irányítsuk, túl kell lépnünk a technológiai haladáson, és az emberi személyt kell gondolkodásunk középpontjába állítani. Parolin bíboros végül a tudósokhoz és a politikai vezetőkhöz intézte szavait. Az átfogó emberi fejlődés kutatása jelentőségét tekintve túlmutat a gazdasági, társadalmi, technológiai és tudományos haladás korlátozott határain.
Szeptember 3-án csütörtökön délben Szijjártó Péter külügyminiszter hivatalos látogatást tett a Vatikánban, ahol megbeszélés folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államközi kapcsolatainak titkárával. A magyar külügyminiszter a látogatás követően külön interjúban számol be a tárgyalásairól a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének. Miniszter úr, van-e mi valamilyen különleges aktualitás a mai találkozásnak?
Gallagher érsek úrral mi minden évben legalább 2-3 alkalommal szoktunk találkozni, hogy átbeszéljük a Magyarország és a Vatikán közötti kétoldalú kérdéseket, értékeljük a kereszténység szembeni nemzetközi törekvéseket, értékeljük a világpolitika kereszténységre vonatkozó hatásait. De legutóbb, most már tavaly júliusban találkoztunk, és itt volt az ideje egy év után, szokatlan is volt, hogy sokáig nem találkoztunk, hogy újra eszmét cseréljünk, és mivel a szeptember általában az ENSZ közgyűlésének időszaka is szokott lenni, ami lehetőséget kínál arra, hogy egymással találkozzunk. Ez most ugye nem történik meg, az ENSZ közgyűlését nem hívták össze fizikailag, személyesen, ezért New Yorkban nem tudunk találkozni, úgyhogy most kerítettünk sort erre a találkozóra. Ugye a legfontosabb téma nyilvánvalóan a keresztény üldözések kérdése volt. Ugye Magyarország, a magyar kormány elkötelezett támogatója a nehéz helyzetben lévő üldözött keresztény közösségeknek. Sajnos nagyon sok van ebből a világban, hiszen kb. 250-260 millió keresztény él meg üldöztetést nap mint nap. Az ő támogatásuk a magyar kormány külpolitikájának szíve közepében van. Az elkövetkezendő időszakban is így lesz ez. Támogatjuk a Vatikán törekvéseit a szíriai nyitott kórházak vonatkozásában, ösztöndíjakat adunk diszkriminált keresztény fiataloknak a magyarországi egyetemeken, templomokat újítunk fel a Közel-Keleten, lerombolt keresztény települések felújításához adunk támogatást. Szóval ez egy mindenképpen közös platform közöttünk, hogy hogyan segíthetjük a világon nehéz helyzetben lévő keresztény közösségeket.
Hogyan fogadta Gallagher a magyar kormány szándékát, hogy helyben segítenek, ott, ahol a baj születik?
Nyilván örömmel látják a kezdeményezéseinket, hiszen nem lehet más a célkitűzésünk, mint hogy a keresztény közösségeket segíteni abban, hogy ott tudják normális körülmények között folytatni az életüket, ahol a közösségeik már évszázadokon, vagy akár egy évezreden keresztül is ott éltek, élnek. Meg kell akadályozni a keresztény közösségek elüldözését a saját lakhelyeikről. A mi politikánk arról szól, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell odavinni, ahol még nincsen baj. Természetesen ez vált ki nemzetközi vitákat, jó sokat, sokszor látványosan is és hangosan is, de azt gondolom, az idő bebizonyította, hogy ez a helyes politika.
És a Vatikán hogyan viszonyul ehhez, a helyben segítéshez?
A helyben segítésben nyilvánvalóan egyetértünk, vannak hangsúlyeltolódások a migráció kezelésének más kérdéseiben, de én azt gondolom, hogy azokat a pontokat kell keresnünk Magyarország és a Vatikán együttműködésében, amelyek összekötnek minket.
Egyik nagy gondja az emberiségnek ma a vírusjárvány. Szóba került-e?
Természetesen, hogy ne én tájékoztattam az érsek urat arról, hogy mi Magyarországon nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a vírust kívül tartsuk az országon. Ebből a szempontból szeretnénk megvédeni az eddigi eredményeinket, nem jó kedvünkből léptettünk életbe korlátozásokat a határainkon, hanem egyszerűen azért, mert el akarjuk kerülni a vírus behurcolását, újra megjelenését Magyarországon. a számok így is magasabbak, mint kellene. Nyilvánvalóan a nyáron az emberek találkozási számának növekedése, a szabadságok, az utazások növelik a fertőzöttek számát, plusz nem jöttek be azok a számítások sem, amelyek a meleget és a vírus gyengülését összekötni vélték. Természetesen fontos, hogy az eddigi eredményeket megvédjük. Én elmondtam az érsek úrnak, hogy mi Magyarországon például a katolikus egyházra bíztuk azt, hogy a misék megtartását hogyan, milyen módon engedélyezik. Elmondtam neki, hogy mi katolikusok nagyon örülünk annak, hogy újra lehet templomba járni. Természetesen megértettük a korlátozásokat is, de egy mise az interneten azért nem ugyanaz, mint a mise a templomban. Úgyhogy remélem, hogy a határok lezárásával sikerül olyan helyzetet teremteni Magyarországon, hogy sem a gazdaságot, sem a hitéletet, sem az iskolákat nem kell majd leállítani.
Egyházállam kapcsolatában?
Mi Magyarországon kiváló együttműködést tudhatunk magunkénak a katolikus egyházzal, ennek több kifejeződése is van, például a remélhetőleg jövő évben megrendezésre kerülő nemzetközi eukarisztikus kongresszus előkészületeihez maximális támogatást nyújtunk a katolikus egyháznak, az Európa Kulturális Fővárosa programban is, Veszprémben számos katolikus elemet szeretnénk megjeleníteni, megállapodást kötöttünk a nagy budapesti templomok felújításáról, az esztergomi bazilika rekonstrukciós munkálatairól, ugye a Pázmány Péter Egyetem Budapestre történő költöztetéséről, tehát én azt gondolom, hogy csak a legjobbakat mondhatom erre. Ráadásul, ha kicsit kijebb tekintünk, és nem csak a katolikus, hanem a keresztény egyházakkal történő együttműködést nézzük, akkor azt lehet látni, hogy amióta kormányzunk, azóta a Kárpát-medencében 3000 templom felújít vagy felépítésére került sor, miközben a legnagyobb nyugat-európai országban is százszámra zárták be a keresztény templomokat és alakították át az vagy más vallási helyé, vagy teljesen profán használatra. Amióta mi kormányzunk 10 éve, megduplázódott az egyháziskolák száma, megduplázódott az egyháziskolákban tanulóknak a száma, jelentős mértékben megnőtt azon szociális intézmények száma, amelyeket a keresztény egyházak működtetnek. Ezt a politikánkat szeretnénk a jövőben is természetesen fenntartani, tehát csak a legjobbakat mondhatom el ebből a szempontból.
A demográfia kérdése, a holnap, a jövő kérdése.
Nézze, itt természetesen sokkal gyorsabban szeretnénk haladni, mint ahogy lehet, de hát sajnos vannak realitások, amiket figyelembe kell venni. 1,25-ről 1,49-re nőtt az a ráta, amely mutatja ugye a népesség megmaradását vagy fogyását. Jó lenne 2 fölé menni, az lenne az igazi. Elnézve a tendenciákat, ez is majd bekövetkezhet egyszer. Természetesen a saját ízlésünknél ez lassabban történik, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar családok számára a gyerekvállalás az ne gazdasági kérdés legyen, minden létező eszközzel segítjük a gyermekvállást és a családokat. Azt természetesen jó látni, hogy a vállások száma csökken, a házasságkötések száma nő, és jó látni azt is, hogy az abortuszok száma jelentősen csökken. 2010-ben 40.000 volt még, tavaly évben már 25.000 környéken, ami hát nyilvánvalóan most kinek-kinek ízlése szerint sok, vagy nem annyira sok, nyilván sokkal jobb lenne, ha nem lenne belőle, de nyilvánvalóan ennek a kérdésnek a megítélése az nem pusztán politikai kérdés. Én pusztán azt gondolom, hogy a családpolitikánkkal sikerült elérni azt, hogy ma Magyarországon a gyermekvállalás az nem gazdasági kérdés, és azt szeretnénk elérni, hogy a gyermeket vállaló, családot alapító emberek semmilyen módon ne legyenek hátrányban azokkal szemben, akik ilyen döntést nem hoznak meg.
Gelegerések, bár külügyminiszter, így is nevezhetjük, annyiban különleges, hogy ő érdekelt a magyar térfélen is, hiszen az ő népe a katolikusság jelenben Magyarországon is. Milyen partner ő?
Én nagyon szeretem a beszélgetéseket Geleger érsek úrral. Kiváló kapcsolatot ápolunk, ez nekem nagy megtiszteltetés. Hívő katolikusként, egykori bencés diáként is, de külügyminiszterként is természetesen fontos számomra a jó személyes kapcsolat. Elképesztő tapasztalattal és lényeglátással rendelkezik az érsek úr, szinte mindent tud a magyar egyházban történtekről. Tisztában azzal, hogy nekünk a határon túli magyarok helyzete milyen fontos, nyilvánvalóan az adott keretek közötti segítséget mindig meg is kaptam tőle ebben a tekintetben. Úgyhogy a megbeszéléseink általában a legizgalmasabb találkozások közé szoktak tartozni.
Lehetséges-e valamilyen módon csere, szellemi értékcsere a két fél között? Mit tud adni Magyarország a Vatikánnak, a katolikus egyháznak, és mit tud a Vatikán maga adni Magyarországnak, a magyar külügyminiszternek?
Hát nézze, Magyarország egy, vagy a magyar nemzet az egy keresztény nemzet, több mint 1000 éves keresztény történelmünk van, Szent István király óta. Azt gondolom, hogy ez arra predesztinál minket, hogy fellépjünk a keresztény értékek védelme és a nehéz helyzetben lévő keresztény közösségek védelme érdekében. Nekünk talán az egy óriási előnyünk, hogy őszintén és nyíltan beszélhetünk, elmondhatjuk azt, amit mondunk. Ugye ma a kereszténység, a keresztény értékek részben fizikai támadás alatt állnak, általában tőlünk keletre, és részben ideológiai, politikai támadás alatt állnak, tőlünk nyugatra. És ezekben a vitákban mi magyarok, a magyar kormány képviselői nyugodt lelkiismerettel őszintén tudunk részt venni, mert mi nem a nemzetközi liberális mainstream média elvárásai szerint igazítjuk az álláspontjainkat, nem őket akarjuk kielégíteni, hanem mi a saját lelkiismeretünk szerint és a magyar nép akarata szerint kormányzunk, és ennek megfelelően a nemzeti érdek mentén foglalunk el folyamatosan álláspontokat, és nem kell attól tartanunk, hogy most ez vagy az a média mit ír rólunk, és akkor most mi lesz. Tehát az igazodási pontunk az nekünk a nemzeti érdek, a magyar emberek akarata, és az a keresztény örökség, amelyet a magunkénak mondhatunk. Sajnos kevesen vagyunk ilyenek a nemzetközi politikában, akik ebből a szempontból, hogy mondjam, politikailag inkorrekten és őszintén elfogalmazhatunk, de nekünk ez a lehetőségünk megvan. Én hiszem, hogy ez egy nagyon fontos érték.
A mai világ válságbúcai közül melyik kerültek említése?
Természetesen sokat beszéltünk az üldözött keresztények helyzetéről. Beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk őket segíteni. Beszéltünk a katolikus egyház és Kína kapcsolatáról. Beszéltünk a Belarusban zajló eseményekről. Én elmondtam az érsek atyának, hogy a minszki érsekkel, Tadeusz atyával nekem jó személyes kapcsolatom van, találkoztam vele, fogadott, hosszasan beszélgettünk, most sajnos őt nem engedik vissza Belarusba. Én a balhékelt és minden szándékkal nélkül ma írtam egy baráti levelet a külügyminiszter kollégának, Vladimir Makeynek, akivel kifejezetten szívélyes és jó kapcsolatot ápolok, tehát személyesen is azt gondolom, hogy nagyra becsüljük egymást, és jó kapcsolatban vagyunk. Megengedhettem magamnak, hogy ebben az ügyben levelet írjak meg, kérve azt, hogy fontolja meg, hogy Tadeusz atyát, a minszki érseket visszaengedik Belarusba, hiszen nem hiszem, hogy az a kárára lenne a mostani helyzetnek. Remélem, hogy a kollégám meg fogja fontolni ezt a kérésemet. Nem akarom még itt túljátszani a szerepemet, pusztán tájékoztattam erről az érseket.
Kinti magyarok lelki gondozás.
Nézze, nekem nagyon fontos az, hogy a határokon túlélő, illetve a diaszporában élő magyar közösségek számára adott legyen a magyar nyelven való misézés lehetősége, hozzáférjenek magyar misékhez, legyenek olyan helyek, ahol össze tudnak jönni. Sajnos néhány helyen azért itt szenvedünk különböző problémáktól. Sokat beszéltünk a csángó magyar nyelvű misézésének lehetőségéről, és érsek, hogyha sokat segített ebben. Szerintem nagy résznek is köszönhető, hogy ma már ugye havi egy alkalommal a csángók magyar nyelvű misén lehetnek részt. Szoktunk beszélni a felvidéki korábbi bencés tulajdonokról. Reméljük, hogy egyszer majd a magyar bencés kongregáció lesz abban a helyzetben, lesznek annyian, hogy újra egy közösséget tudjanak létrehozni a felvidéken és a Komáromban, és akkor visszakaphassák az őket illető javakat. Sokat beszéltünk arról, rendszeresen felhozom a témát, hogy az Egyesült Államokban a templombezárások miatt egyes magyar közösségek templom és pap nélkül maradnak. Itt beszéltem Kisrigó László püspök atyával, aki szerintem tud ebben segíteni magyar papok esetleges rotációs alapú küldésében az Egyesült Államokban élő közösségekhez. De ott is van egy jó fejlemény, mert New Brunswickban visszakapták magyar nyelvű misézés lehetőségét. Tehát lépésről lépésre szépen haladunk előre ebben a kérdésben. Fontos, hogy a határon túlélő magyar közösségek is hozzájussanak a magyar nyelvű szolgálathoz.
Elégedett a látogatással?
Szerintem Vatikánból eljönni elégedetlenül nem lehet.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.